Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Az Élet Csodája című János Evangéliumról szóló sorozatunkban legutóbb Jézus és a házasságtörő asszony találkozásáról olvastunk a 8. fejezet első 11 versében. Ezután Jézus és a zsidó vezetők, illetve a tömeg szóváltása folytatódik, és ez még mindig a sátoros ünnephez, a 7. fejezethez tartozik. Jó részt a korábbi, már ismert témák kerülnek újra elő arról, hogy kicsoda Jézus valójában, honnan jött, milyen a kapcsolata mennyei atyával, és így tovább. Ezeket már láttuk, éppen ezért nem is olvassuk el a fejezet teljes hátralevő részét, hanem egyetlen mondatot, egy témát emelek ki mindebből. Jézus a 8. fejezet 32-es versében hatalmas kijelentést tesz. Az igazság szabaddá tesz. Mit jelent ez? Mi a lényege? És miért fontos ez a kijelentés? Olvasom a szöveg környezetével együtt, tehát a 31-es verstől a 36-osig. Azoknak a zsidóknak, akik hittek neki, Jézus azt mondta: ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Azok azt felelték neki: Ábrahám utódai vagyunk, és soha senkinek nem szolgáltunk. Hogyan mondod hát te, hogy szabadok lesztek? Jézus így szólt: bizony-bizony mondom nektek, mindaz, aki bűnt cselekszik, szolga. De a szolga nem marad örökké a házban, csak a fiú marad ott mindörökké. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Eddig a szöveg. Jézus itt olyan zsidó emberekhez szól, akik most már nem csak a csodatettei miatt, hanem a szavai miatt is kezdtek hajlani arra, hogy higgyenek neki, elhiggyék, hogy valóban a mennyből, az atyától jött, és azt mondja nekik, amit odafentről hozott. Ez még nem szilárd hit vagy meggyőződés, hanem a hitnek valamiféle kezdeti állapota. Úgyhogy Jézus egy folyamatról, három lépcsőről beszél. Az első, ez a bizonyos kezdeti hit, amikor az embert megragadja valami Jézus személyében és szavaiban, és hajlik arra, hogy befogadja őt, elfogadja. A második lépéshez az szükséges, hogy az ember megmaradjon ebben, Jézus tanításában, ragaszkodjon hozzá. Akkor válik tanítvánnyá. És ekkor következik be, amit ígér, nem egy csapásra, inkább fokozatosan, hogy az ember valóban megismeri az igazságot, ami azután szabaddá teszi őt. Ezt a hitben, Jézusban való megmaradást ő máshol is nagyon fontosnak mondja. Erről szól a magvető példázata a rossz földekbe és a jó földbe hulló magról, amely megmarad a földben és gyümölcsöt terem. És erre biztatja tanítványait Jézus a búcsú beszédében, Jánosnál, a 15. fejezet 4. verstől kezdve. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és az én igém ti bennetek, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Tehát az igazság, mondja Jézus, szabaddá tesz. Igazság, szabadság. Két bibliai alapfogalom. mit jelent itt a szabadság, és mit az igazság? Kezdjük a szabadsággal. Erről háromféle értelemben beszélhetünk. A legtöbb ember szabadságon a minden kényszertől való mentességet érti, a totális vagy abszolút szabadságot és függetlenséget. Nem fogad el semmiféle szabályt, törvényt, tekintélyt, semmiféle kényszert vagy korlátot. Azt teszem, amit én akarok. Ez ennek a szabadságnak a jelszava. Az ember úgymond szabadon dönt és választ. Választhatja a rosszat is. Csak hogyha így tesz, ha rendszeresen választja a rosszat, akkor a rossz fölébe fog kerülni, hatalmába keríti őt, és az ember eljut oda, amikor már végül nem is képes a jót választani, még hogyha akarná, akkor sem. Az ember a rossz rabjává válik, és minden csak nem szabad. A másik fajta a politikai szabadság, a társadalmi rend szabadsága, amelyben nincs semmiféle elnyomás, mindenki szabad és egyenlő, nincs sem idegen, sem belső társadalmi elnyomás. Ám azt látjuk, hogy ott, ahol ilyen társadalom létrejön, többé-kevésbé, ez nem képes megváltoztatni magát az embert, az ember belsejét, a jellemét. A puszta politikai szabadságtól senki sem lesz se jobb, se boldogabb. Ugyanazt következik ebből is, mint az előbb. Hiába vagyok társadalmi értelemben szabad, ha a rossz, a bűn uralkodik felettem, vagyis a halál uralkodik. Ez a halálfélelem pedig a legzsarnokibb fogság. A zsidó levél, 2. fejezet, 14-15-ös versében ezt olvassuk róla. Jézus Krisztus azért jött el, hogy halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, mármint a sátánt, és felszabadítsa azokat, akiket a halálfélelem egész életükre rabszolgává tett. Mindebből tehát az következik, hogy az igazi szabadság nem külső függetlenség, hanem ellenkezőleg függés, mégpedig szeretet általi függés, azaz Isten gyermekség. A szabadság lényege az úgynevezett abszolút szabadságnál is, meg a társadalmi szabadságnál is sokkal mélyebben van. Ez a harmadik fajta, az igazi szabadság, az ember számára a lelkiismereti szabadság, amelyben szabadon azt teheti, amit a lelkiismerete diktál és megkövetel. Az ember pszichikai felépítése ugyanis olyan, hogy ragaszkodik ehhez a lelkiismereti szabadsághoz, nem tud nélküle élni, legalábbis tartósan nem. Éppen ezért a lelkiismereti szabadság, a kereszténység, a keresztény nem a történet, hanem a keresztény eszmerendszer egyik tartó oszlopa, amely teológiailag vasbeton szilárdsággal megvan alapozva a teremtésben, abban, hogy az embert Isten teremtette saját képére és hasonlatosságára, azaz lelki ismeretében szabadnak. Mert Isten maga szabad, szabad lény. Ő nem kényszerít senkit, Jézus sem kényszerít senkit, hogy higgyen benne, hogy hozzájöjjön, hogy átadja neki az életét, a döntéseit. Nem kényszerít. Erre, ennek alátámasztására hozok néhány példát. Isten a Tóra, a mózesi öt könyv vége felé így beszél a 2. törvénykönyv 30. fejezet 19-es versében. Előtökbe adtam életet és halált, áldást és átkot. Válaszd tehát az életet, hogy élhess te is és utódaid is. Válaszd az életet. Csak rajtad múlik, de szurkolni persze Isten az életnek szurkol. De a választás szabad. Senkit nem kényszerít arra, hogy az életet és az áldást válassza. Aztán Jézus a Máté evangélium 23. fejezetében, A 37-es versben így kiált fel: Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnyai alatt összegyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Nem akartátok. Nem. És ez ellen, az emberi döntés ellen Jézus nem tehet semmit. Nem is akar, meg nem is tud. Vagy a jelenésekben, 22. fejezet 17-es versben ugyancsak Jézus így bíztat: aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Aki akarja. De kényszer megint nincs, és sehol a Bibliában nincs. Hát ez a szabadság érvényesült is az ősegyházban a Krisztus utáni első, második, meg még a harmadik században is, amikor a kereszténységhez való csatlakozás önkéntes volt. A helyzet a 313-as úgynevezett konstantinuszi fordulat után változott meg, kezdett megváltozni, amikor a kereszténység tiltott vallásból religio licita, szabad, megengedett vallássá vált. De még sokkal inkább megváltozott a helyzet 380 után, amikor Krisztus hite kötelező államvallás lett a Római Birodalomban. És akkor szó sem volt többé szabad lelkiismereti választásról. Ebben az évben, tehát 380-ban, február 27-én kelt Gracianus, Valentinianus és Theodosius császárok ediktuma, rendelete, amely így szólt, idézem: megparancsoljuk, na már így kezdődik, megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk alatt állanak, tehát a teljes Római Birodalom lakossága, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, és amely azóta is töretlenül él napjainkig. Az a hitvallás ez, amelyet Damazusz pápa és Péter Alexandria püspöke, az apostoli szentségű férfiú is helyesnek tart. Tehát mindenkinek hinnie kell az apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek egységes isteni voltát, egyenrangú méltóságát és szent hármasságát. Meghagyjuk, hogy akik ezt a hitvallást követik, a katolikus keresztények nevét viselhetik, a többiek azonban, akiket eszteleneknek és őrülteknek ítélünk, az eretnek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék, gyülekezeteik nem nevezhetik magukat eklésziáknak, vagyis egyházaknak, és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd midőn isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk megbüntetésükről. Így tehát a rendelet. Kötelező a kereszténység. A vallásszabadság további történetét nincs idő mit részletezni, elég levonni belőle azt a tanulságot, hogyha a lelkiismereti szabadság egyszer eltűnik, akkor azt nagyon nehéz újra visszaállítani a méltó helyére. Most pedig visszatérek egy pillanatra az előbbi bibliai példákhoz. Ezek arra figyelmeztetnek, hogy a lelkiismeret szabadságát, amelyet Isten meg Jézus feltétlenül tiszteletben tart, az embernek is ugyanígy feltétlenül tisztelnie kell a másikban, akkor is, ha a másik lelkiismereti döntése az rosszul működik és a rossz mellett dönt. A szabadság, a lelkiismereti szabadság a Biblia abszolút alapelve. De vajon szabad-e valójában, és mikor szabad valójában az ember? Mikor szabad a lelkiismerete? Szabad-e akkor is, amikor a rosszat választja? Jézus azt állítja itt, a János 8. fejezet 32-es versben, hogy egyedül az igazság képes szabaddá tenni az embert meg a lelkiismeretet, és semmi más. Sem az abszolút kényszermentesség, sem a politikai szabadság. A rossz választásának szabadsága nem valódi szabadság, azért, mert nem épít. Egyszerűen, mert nem épít. Nem épít engem, az életemet, meg mást sem, más életét sem. Az igazi szabadság csak az lehet, amit a jóra használunk. Na most ennek alapja pedig nyilván nem lehet más, mint az igazság. Erről beszél Jézus, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. A kettő szorosan összetartozik. Úgyhogy a szabadság fogalma után lássuk a másik alapfogalmat is, hogy mi az az igazság, amiről itt Jézus beszél. A bibliai görög nyelvben az igazság aléteja. Azt jelenti, hogy el nem rejtett, feltárt, előtárult dolog. Maga a tényleges napvilágra hozott bizonyos valóság. A jogszolgáltatásban az igazság a feltárt, kikutatott, megállapított tényállás. Az az igazság. A történettudományban az igazság a felderített faktum. Személyek esetében valakinek az igazsága a nyilvánvaló megbízhatósága. Az etikában az igazság a valóságból következő normáknak megfelelő cselekvés. És így tovább. De amiről itt szó van, az az élet igazsága. Az élet igazsága. Vagyis az újszövetségi és a jánosi szemléletben az igazság az, amikor egy, az ember látja valódi födetlen önmagát, hogy milyen és micsoda ő Isten nélkül. Kettő, látja, hogy milyen és kicsoda ő Istenben, Krisztusban. Három, amikor tisztán látja élete értelmét és célját, vagyis Istennel közösségre, azaz üdvösségre jutni. És négy, látja, milyen lehetősége van eme célja Isten elérésére, a vele való közösségre, konkrétan azt látja, hogy ez a lehetőség, ez az út egyedül Krisztus, és nincs más. Szóval ez a négy. Ez a bibliai értelemben értett igazság. Aki mindezt látja, arról mondjuk Jézussal együtt, hogy megismerte az igazságot, életének igazságát, saját személye igazságát, és akkor mondhatja magát szabadnak. De nézzük sorban ezeket. Mi az az igazság, amelyet megismerve szabad az ember? Először is az ember látja önmagát, hogy milyen és micsoda ő Isten nélkül. Hát az és olyan, ahogy Pál az efezusiakról, de minden emberre érvényesen írja a levél második fejezetének az elején. Azt mondja, ti is halottak voltatok vétkeitek és bűneitek következtében, amelyekben azelőtt éltetek a világ szokása szerint, a világ, vagyis a meg nem tért emberek közszelleme, az általánosan elfogadott értékrend szerint éltetek, és a levegő égben uralkodó fejedelem hatása alatt, azaz a sátán szellemi hatása alatt, mert a bűnnel, az Istentől való elfordulással az ember automatikusan átadta a maga feletti, meg az egész hozzátartozó világ feletti hatalmat a gonosz erőinek. És így élt. Születésünknél fogva írja tovább az apostol önmagáról, mi is a harag gyermekei voltunk, akár csak a többi ember, vagyis a halál fogságában. Na hát ilyen az ember Isten nélkül. Amit súlyosbít, az, hogy a maga erejéből, eme fogságból nem is tud kiszabadulni. Nem tud. Másodszor. Az ember látja, hogy viszont milyen és kicsoda ő Istenben, Krisztusban. Hát legelső sorban, ha rövidre akarom zárni, Isten gyermeke. mert ő úgy határozott, hogy aki Jézust elfogadja szabadítójának, azt ő a fiú Krisztus testvérének, a maga gyermekének fogadja. Na és akkor ebben a gyermekségben, ebben már minden benne van. Az embernek vannak gyermeki kötelességei, de vannak jogai is. Kérhet Istentől, és meghallgatásra talál. Hivatkozhat Krisztus a bárány áldozati vérére, ami a leghathatósabb erő és védelem a bajban. Aztán az Atya mindent tudtára ad, ami élete boldogulásához és üdvösségéhez szükséges, és így tovább, tehát Isten gyermeke. Akkor harmadszor pedig tisztán látja, hogy mi élete értelme és célja, az, hogy Istennel közösségre, azaz üdvösségre jusson. És végül negyedszer látja azt is, hogy milyen lehetősége van célja elérésére, az Istennel való közösségre. Látja, hogy ez a lehetőség, ez az út, egyedül Krisztus, az élet fejedelme, a világ világossága. Mindez az ismeret pedig szabaddá teszi, mert a szabadság, a valódi szabadság nem a teljes függetlenség, hanem függés, szeretet általi függés, vagyis Isten gyermekség. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.
Mária Rádió.
Krisztus békéje.
Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.